mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel. Ugyanolyan szürke, ugyanolyan vizes reggelen, mint ahogy tettük ezt fél héttől.
Meg vizesebb, mert akkor legalább nem esett, csak igen, csöpögött,
láttam,
most meg szépen esett.
Rázendített, látszik, hogy az autók mekkora ilyen víz felverést csinálnak, úgyhogy már a Váci úton is áll a víz rendesen. Szóval ez a Millás reggelét a Rádió Káfé 98.0-án Ács Gáborral.
És Gede Balázsa.
És mindez történik 4:09 előtt 3 perccel, hogy hozzáfogunk ehhez az órához. Elmondjuk az elérhetőségünket, 0636980980, SMS, WhatsApp és Viber szám ez. Írja, hogy hallgat, ja, Vera továbbra is, hogy látom a jövőt, kérek egy vérvételt, de lehet, hogy előtte egy dietetikussal is kellene beszélnem, nem csak a házi orvossal. Hát illetve utána ebben az esetben, ugye...
Mikor már megvan az eredmény.
Amikor megvan ennek a lipid vizsgálatnak az eredménye, összetétel vizsgálatnak, vagy profil vizsgálatnak az eredménye, igen, akkor konzultálni kell vele, hogy az hogyan lehet a rossz zsírsavakat visszaszorítani, és a jókat előtérbe helyezni. Azt mondja, hogy kaptunk Ráblacitól egy üzenetet Lucernből, írt egy szösszehetet a LinkedIn-en, azt javasolja, hogy pénzügyi elemzést, köszönjük szépen.
Ezt meg fogjuk nézni, igen,
meg fogjuk nézni, abszolút. És hát egyelőre azt hiszem,
hát igen, hogy az erdélyi bácsikák hogyan döntsenek azon, hát van, aki poénkodik, van, aki meg komolyan fölteszi ezt a kérdést, hogyha a szuverenista dumát hallja a Magyarországról közvetített TV csatornákon, és a szimpatikus neki, de ha az azt képviselőjelöltje történetesen pont magyar ellenes, akkor kicsit nehéz lesz dönteniük ott a magyaroknak. Igen, hát ez egy érdekes történet,
igen,
illetve
dilemma,
és lehet, hogy mondjuk ennek lesz jelentősége a második fordulóban, de elmondom, erre majd visszatérünk később.
Sokkolóak a változások? Minden nap egy új korszak? Küzdeni kell az ügyfelek figyelméért? Mégis kiszámítható projekteket várnak tőled? A te sztorid is epik. Mégsem vagy egyedül. Ne csak sodródj, bonts vitorlát a viharos időkben. Vérteszt fel magad a legjobb eszközökkel, képességekkel és szakértőkkel. Legyél a digitális transformáció korának nyertese. Ebben segít a Millás reggeli Epic Stories rovata.
Na hát, és itt is vagyunk, igen, egy új epizóddal, és AI-ról fogunk beszélgetni Szolecki Zoltánnal, az OTP-től, AI és automatizációs vezető, és Kállai Gábor, a Siforce technológiai vezetője. Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok!
Mióta van ilyen pozí az OTP-nél, hadd kérdezzem meg.
Automatizációs pozíció az viszonylag régóta, mert robotizációval kezdtünk el foglalkozni. Aha. Körülbelül 6 évvel ezelőtt, és a mesterséges intelligencia pedig még régebb óta van, tehát azt kevesen tudják, de a bankok és az OTP is most már legalább 30 éve foglalkozik mesterséges intelligenciával, csak nem volt mindig ekkora hype, hogy ezt külön címkével illessük, vagy még végképp, hogy AI-nak hívjuk, de kifejezetten ezt a külön új generációs mesterséges intelligenciával foglalkozó területet, ezt 3 évvel ezelőtt hozta létre a bank, amikor egy szuperszámítógép építésébe kezdett, és hát azóta lépkedünk ebből tovább.
Aha. Hát gyakorlatilag itt ez a 3 év, ahol elkezdett ez begyorsulni, ugye, és a vállalatok is elkezdték ezt használni. Nem tudom, ez banki környezetben mit jelent, és hogyan kerülhető az el például, ugye, hogy olyan felhasználásra kerüljön sor, amire nincs szükség, vagy esetleg ott ne jelenjen meg, ahol meg kéne.
A legfontosabb kulcs szerintem az, hogy tőlünk az ügyfelek megbízhatóságot várnak, tehát hogy ne kapkodjunk ebbe a témába, ezt érzékeli szerintem mindenki, hogy óriási a felhajtás, a hype az AI körül. Nekünk meg az elképzelésünk, hogy hosszú távra építkezzünk. Nekem van egy kedvenc mondásom Bill Gates-től, ami nagyjából úgy hangzik, hogy mindig alulbecsüljük azt a változást, ami 10 év múlva fog megtörténni, de túlbecsüljük azt, ami pedig 2 éven belül fog megtörténni. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ez nagy szervezetek, mint a bankok, 2 éven belül nem tudnak, és nem is szabad túl gyorsan ugrálniuk, mert tényleg a legfontosabb az, hogy az innováció az ne veszélyeztesse a stabilitás kiszámíthatóságot, de 10 éves időtávon meg nagyon fel kell készülni, mert tényleg üzleti modell szinten fognak átalakulni a szolgáltató vállalatoknak a működése.
Mekkora kihívás egyébként a szakember gárda ehhez, mert gondolom itt azért van probléma ezzel elég, ugye ahogy beszéltünk itt 3 éve van nálatok, és ez a fajta pozíció, ez a begyorsulása gyakorlatilag az AI vállalati implementációjának, ide kéne a szakember ellátottság, nem tudom, hogy ezt tudja elkövetni a szakember piac.
Én azt gondolom, hogy a piaci oldalról mi Sivaforce, mint beszállító, aha, ugye azt látjuk, hogy sokszor az ügyfeleink, megrendelőink is azt gondolják, hogy ide rengeteg mennyiségű, nagyon nagy tapasztalatú és szaktudású data scientist szakemberre van szükség. Azért általánosságban elmondható, hogy elég jó megoldások érhetők már el a piacon. Úgymond hagyományos informatikai problémává vált ma már egy AI fejlesztés, viszont egy nagyon tudatos gondolkodás és egy nagyon jó szervezettség kell hozzá, tehát sokkal fontosabb az, hogy az egész vállalatot áthassa az a fajta gondolkodás, ami előrébb viszi a vállalatot ez irányban is, tehát hogy AI-ban tudnak gondolkodni, látják a helyét a szervezetben, látják a helyét a folyamatokban, és ehhez viszont nem feltétlenül új szakemberekre van szükség, nyilván 1-2 szakértőre igen, de nem kell teljesen új divíziókat feltétlen felépíteni, hanem a meglévő munkaállományt kell továbbképezni ez irányban.
Mi a helyzet? Ugye itt is megjelent egy valamiféle washing, az AI washing, ugye a greenwashing után, amikor gondolom ez az analógiát használva azt jelenteti, amikor ráhúzzuk ezt az AI tudást valami olyasmi szolgáltatásra, termékre, ami azért annyira nem AI-os, de
jó hangzik. Varázsszó, meg menő.
De most el lehet adni vele valamit.
Aha, és akkor is azt mondjuk, hogy csináljuk, hogyha nem, vagy hogy mit jelent ez?
Igen, hát ez a felhajtás miatt van, tehát ez minden piaci szereplőtől érzékelhető. Én azt gondolom, hogy a fő felelősségünk az ebben az esetben megint csak, hogy építsük a képességeket, és hogyha az ügyfelek oldaláról közelítem meg, akkor az ügyfelek azok soha nem a technológiába szeretnek bele, hanem a jó folyamatokba, a kiszolgálásba, a gyorsaságba, tehát hiba lenne arra fókuszálni, hogy mindenbe AI-t nyomjunk bele, vagy azt reklámozzuk, vagy erre fókuszáljunk, mert nekünk a folyamatokra kell fókuszálni, és ezért is, amikor kérdezted, hogy mióta van ilyen pozíció, hogy automatizáció meg AI-t, nagyon fontos, hogy több mindent ötvözünk, mert nekünk a célunk nem az, hogy AI legyen, hanem az a célunk, hogy jó folyamatok legyenek, ezek ügyfélbarátok legyenek, biztonságosak, és ez nagyon sok technológiát ötvözünk. Adott esetben olyanokat, amik nagyon szexik éppen, olyanokat is, amik kevésbé szexik, mert végül is a nap végén az ügyfeleket szeretnénk elégedettebbekké tenni.
Bocsánat, ja igen.
Annyit tennék csak hozzá Sivaforce oldaláról, mi az ügyfeleink felé folyamatosan azt mondjuk, hogy az AI evolúciónak van egy természetes 4 lépése, és ennek az első lépése az AI washing, ami arról szól, hogy elkezdünk vele, vagy az ügyfél elkezd vele foglalkozni, és szeretne valami látványos dolgot, de nagyon biztonságosan csinálni.
Akkor ez azért más, mint a...
Igen, ezt hívjuk mi AI washingnak, kifelé nagyon jó marketingelhető dolgot hoznak létre, viszont nagyon biztonságosan és igazából valódi üzleti értéket nem hordoz, viszont jól marketingelhető. Nyilván ez is
akkor
fontos.
Akkor inkább csak kicsit hasonló.
Igen.
Ez is fontos lépés.
De ez az első lépés.
Ez az első, de nagyon fontos, hogy ezt felismerjék az ügyfelek, hogy hol tartanak, és innen megpróbálnak tovább lépni. Ugye a következő lépés az általában egy ilyen AI szigetszerű felhasználás, ahol humán munkakörnyezetben mindenki mellé, vagy majdnem mindenki mellé, vagy megnézzük, hogy hova odaállítunk AI megoldásokat, amik a saját munkájukat segítik, de akkor még mindig emberi humán környezetben segéderőként használjuk az AI megoldásokat.
De azért ez már személyre szabottan, ugye a különböző posztokon.
Igen, viszont itt még mindig abból indulunk ki, hogy az emberi folyamatokat, az emberi munkát próbáljuk támogatni, tehát ez egyfajta, és ez nagyon sokszor egyébként egyéb automatizációs megoldásokkal megoldható. Megint csak az lenne a fontos, hogy felismerjük, hogy itt vagyunk, de innen lépjünk tovább, vagy törekedjünk a tovább lépésre, ezt hívjuk mi AI backbone-nak, ami azt jelenti, hogy egy olyan munkakörnyezetet teremtsünk, vagy hozzunk létre, ahol AI agentek már egymással képesek dolgozni emberi beavatkozás nélkül. És ez ilyen utopisztikusan hangzik, de rengeteg platform szállító már kínál ilyen megoldásokat, és ezt sima informatikai eszközökkel létre is lehet hozni, tehát ez a tudatosság következő foka.
Hát azt gondolom, hogy a teteje, de ez még csak a 3. fok volt, akkor mi a 4.
Igen, hát, nagyot ugrottunk, ugye, mert az AI agenteket is nemrég hoztuk csak be így ebbe a történetbe, hogy ezek a már végrehajtó algoritmusok, vagy már valamilyen bizonyos feladatot végrehajtó.
Ők, akik önálló döntésre is képesek, vagy azt szimulálják legalábbis, ugye nagyon sokszor mi is a munkánk során úgy érezzük, hogy hozunk döntéseket, de igazából egy csőben vagyunk, és egyértelmű, hogy mifelé kell haladni a munkafolyamataink során. Ezek az agentek valamire specializáltan vannak megtanítva, vagy olyan eszközök, olyan információkhoz férnek hozzá, amivel képesek dolgozni. Ugye ti is használhattok ilyet, vagy amikor egy ChatGPT-től kérdeztek valamit, ott is mondjuk egy képet generáltok, ott se feltétlen egy nagy AI-jal beszélgettek, hanem elviszik a feladatot, szétszedik részekre, megszervezik, valaki ezt generálja, van, aki azon gondolkodik el, hogy néz neki jól a kép, stb. Tehát itt is úgymond egy kis team dolgozik a háttérben. Na hát a AI backbone az az, amikor tényleg lehetővé teszed azt, hogy egymással képesek legyenek kooperálni ezek
tehát
a különböző
egyik
programok.
Ilyen AI agent outputja lehet egy másiknak az inputja, és akkor azt felhasználva szépen együtt dolgoznak, hát, vagy azért ott még nem tartunk?
De abszolút, hát biztos láttátok azt a videót, ahol telefonon felhívta az egyik AI agent a másikat, hogy foglaljon egy esküvőre helyszínt, és két mondat után rájöttek, hogy tulajdonképpen én is egy agent vagyok, meg én is egy agent vagyok, és átváltottak egy másfajta nyelvre. Ez ilyen vicces videó, hülyeség egyébként, mert miért használták ugye a mikrofont, hangszorót, meg a levegőt az egészre. De hogy nagyjából ez a jövő azért, ahol nagyon sok feladatot, nem csak részfeladatokat, meg segédmunkát, hanem komplexebb feladatokat is rábízhatunk ilyen jellegű architektúrát.
Na szóval ez volt a harmadik szintje az ilyen implementációjának a vállalatoknál, de mi a negyedik, mert azért kíváncsi vagyok.
Negyedikről mi azt mondjuk, hogy mi AI Mirrornak hívjuk, mert az tényleg egy picit utopisztikus, az már az, ahol igazából a kérdés nem úgy kell föltenni, mint ahogy most tesszük föl gyakran, hogy hol tud nekünk segíteni a machine learning, hol tud nekünk segíteni egy AI agent a saját folyamatunkban, amikor azt tesszük, hogy hol van tényleg szükség emberre az adott folyamat elvégzéséhez.
Aha.
Ez izgalmas.
Ott már az a kérdés, hogy ha mennyi ember marad, és mi az, ami nem váltható ki.
Igen, szóval a hallgatókat azért megnyugtassuk, mert ez mindig felszokott merülni, hogy ez ugye rendkívül utopisztikus, tehát ha már itt agentek beszélgetnek agentekkel, akkor hogyha vajon fiókba bemennek az ügyfelek, akkor azok vajon valódi ügyintézők lesznek-e, igen, vagy nem. Azért ennek az egésznek a célja, és azért ezt elárulhatom, hogy nálunk is a kezdetekben azért komoly félelem övezte az automatizáció, de a tapasztalat az most már tényleg 5-6 év után, hogy ez mindig a manuális, repetitív folyamatokat váltotta ki, és nagyon sokszor a túlórát. Tehát nálunk azokon a területeken, ahol automatizáltunk, ott az ügyfél elégedettség is, és a munkavállalói elégedettség is nagyon jelentősen nőtt. És például, amit meg lehet figyelni, hogyha remélem ti is, ha már ellátogattok egy fiókba, akkor például azt látjátok, hogy a várakozási idő az mondjuk kevesebb, mint mondjuk volt akár mondjuk 5 évvel ezelőtt, aminek egyszerűen ez az oka, jóval kevesebb a papírmunka, meg az adminisztráció. Tehát amikor agentek beszélgetnek, akkor valójában nem a ügyfelekkel való beszélgetést szeretnénk kiváltani, hanem azt a minden mást, ami egyébként korábban tényleg rendkívül sok időt fölemésztett a napi munkavégzésből.
Persze a kérdés akkor így van, hogy ha ez így folytatódik, akkor ugye kevesebb fiók, kevesebb ember vonal következik majd, ugye ettől félnek a legtöbben.
Én azt gondolom, hogy nem, mert a humán-humán interakciónak meg kell maradnia, tehát hogy ne tegyük teljesen embertelenné az egészet. Ahogy a Zoli is említette, OTP is ezen dolgozik, hogy tudnak gyorsítani a háttérfolyamatokon. Azért nem tudom, egy lakáshitel felvétele volt, hogy 3,5 hónap volt az elbírálása, nyilván most már ez elfogadhatatlan lenne, ez nem feltétlenül az ilyen ügyetek miatt van, de hogy úgymond a piac, vagy így a hétköznapunkban nagyon gyorsan be tudnak épülni azok a folyamatok, ahol ezek a háttértevékenységek, ezek sokkal jobban meg vannak gyorsítva és támogatva, sokkal pontosabb döntések születnek, vagy sokkal jobb eredményeket érünk el a háttérben.
Azt egyébként lehet tudni, vagy meg lehet mondani, hogy az OTP esetében egy ilyen nagy bank hol tart ebben a 4 fázisban?
Mi a harmadik fázis környékén kísérletezünk, de ahogy a Gábor is említette, itt a szerencse az, hogy a banki folyamatok azok rendkívül szabályozottak. Egyáltalán ez egy nagy szerencsétlenség, amire szerintem panaszkodni szoktak a kollégáim, ha mondjuk nálatok is járnak, de ebben az esetben ez annyiból jó hír, hogy az AI-t azt bizonyos szempontból kevésbé kell váratlan helyzetekre felkészíteni, tehát ha végig gondoljátok, hogy mondjuk egy ügyintézés során azért rendkívül, gyakorlatilag egy néhány elágazásról, meg döntési pontról beszélgetünk, és ezeken kell végválasztani, és nagyon nagy részben igazából a fő feladat az, hogy megértsük az ügyfélnek a szándékát, tehát hogy értsük, hogy milyen helyzetben van, tehát amikor mondjuk egy életszerű helyzet, hogy mondjuk valakinek ellopják a pénztárcáját, benne van a bankkártyája, és mondjuk pánikolva felhívja a bankot, akkor nagyon gyorsan, várakozási idő nélkül lássuk, hogy miről van szó, mi a helyzet, és nagyon gyorsan tudjunk cselekedni, hogy nehogy kár érje az ügyfelet. És ebben ennek a szándéknak a felismerése, ez az igazán izgalmas, meg nagy kihívás, és utána pedig magának a folyamatnak a végvitele, tehát mondjuk egy kártyának a letiltása és egy új kártya rendelése, az viszont már egy, ahogy a Gábor fogalmazott, egy csőben lévő folyamat, amit igazából végig tud vinni egy sima algoritmus is, nem kell hozzá nagyon fejlett mesterséges intelligencia. Úgyhogy ha még egy példát megengedtek, mert szerintem ez is nagyon aktuális manapság, erről a kártyás példára ütött eszembe, az a csalás megelőzés.
Aha.
Ugye, tehát biztos ti is kaptok, hallgatók, és biztos nagyon sokan kaptak különböző SMS-eket, ugye, hogy milyen linkre kattintva adja meg az adatait, és akkor ott megkapja elvesztett csomagját, és hát akkor csak a bankszámlainfok kellenek, meg kártyainfok, és rengeteg egyébféle csalás van. Na most ezeknek a csalási mintázatoknak a felismerése, ez tipikusan egy olyan feladat, amit AI végez, ezt mi is fejlesztjük, az én kollégáim is ilyen algoritmusokon dolgoznak. Miért van itt szükség AI-ra? Mert a csalók is emberek, akik próbálnak emberi logikákat beültetni a csalásokba, mondjuk a romantikus csalások, azok például viszonylag nehezen szűrhetőek, és hát pont erre kell az AI algoritmus, hogy megpróbál emberi fejjel gondolkodni, és ezeket a mintázatokat felismerni, ami sokszor tényleg rendkívül nagy modelleknek az építését igényli.
És akkor gondolom, hogy zajlik egy AI elleni küzdelem is, ugye, mert ahogy itt már sokszor beszéltük a kiberbiztonsági témáinknál, azért a csalók is használják a mesterséges intelligenciát.
Pontosan, hát a deepfake-ekről szintén szerintem sokat hallottak, igen, a hallgatók. Ezeknek a detektálását szintén AI algoritmusok végzik a túloldalon, úgyhogy igen, itt AI algoritmusok harcolnak sokszor AI algoritmusokkal.
Egyébként ennek a skálázhatósága az hogy zajlik? Tehát ezt is azért kicsiben kell csinálni, és utána lehet bővítgetni. Ez most arról jutott eszembe, az OTP az nem egy kis vállalat, tehát ott, hogyha valamilyen AI bevezetés történik, azért az egy óriási környezet, rengeteg adattal, rengeteg ügyfélre.
Igen, ugye visszautalnék a tudatosságra, tehát ha az AI washing már szóba került, akkor ott sokszor tapasztaljuk azt, hogy egy szigetszerű kis valami jön létre, ami utána adott esetben a terhelést vagy a fejlődést nem bírja el informatikailag, architekturálisan is, ezért mondjuk azt, hogy sokkal tudatosabban kell olyan technológiákat kiválasztani és olyan architektúrákat használni, amik jól skálázhatók, mert hogyha e felé haladunk, akkor egyre nagyobb terhelést kell ezeknek a rendszereknek elbírnia. Legyen az akár csalás megelőzésről, vagy visszaélés detektálásról, ugye itt is nem indulhatunk ki a jelenlegi számokból, hogy most hány csalás vagy hány próbálkozás történik, akár internetbankon, bárhol máshol, hanem azt kell feltételeznünk, hogy ennek a technológia elterjedésével, olcsóbbá válásával ennek a számossága nem hogy duplázódni, hanem sokszorozódni fog, és erre kell felkészülni technológiailag, architekturálisan.
De a szolgáltatók készen állnak, mondjuk a platform szolgáltatók, akit a cégek leginkább használnak? Tehát technikailag mindenki a totál lehetőség?
Jó a kérdés. Én azt gondolom, hogy a platform szolgáltatók erre készülnek. Az egy nagy kérdés lesz a nagyvállalatoknak, hogy ők vajon rátérnek egy platform szolgáltatóra, vagy saját maguk alakítanak ki ilyen rendszereket, mert azért egy adott, nyilván vannak, ezek mindig észszerű döntésnek kell, hogy legyenek, nem csak gazdasági. A platformszolgáltatók pontosan látják, hogy e felé tart a világ, és alakítanak ki agentic platformokat, alakítanak ilyen gerincházatokat, viszont hogyha te ezt kezded el használni, és ide rakod rá a saját belső folyamataidat, az adatvagyonodat is ezekkel a rendszerekkel osztod meg, azért itt adok-kapok történik, tehát nem véletlenül teszik ezt a platformszolgáltatók. Nagyon sok esetben ők ugye még mindig a régi szolgáltatásaikat akarják ezen keresztül is eladni, tehát infrastruktúrát adnak el, egyéb szolgáltatásokat adnak el ezen keresztül, tehát egyfajta kiszolgáltatottság léphet föl, tehát az mindig egy tudatosan vállalati döntésnek kell lennie, hogy sajátot fejlesztesz, vagy valamely platform szolgáltató out of the box megoldását használod.
Világos. Engem még egy dolog izgat, hogyha itt az AI agentek egymással dolgozva ügyködnek, mókolnak a vállalat adatain, akkor mennyire marad meg a kontroll felette? Mennyiben lehet az adatvagyonom biztonságban, illetve nem is a biztonság, inkább a kontrollt használnám, tehát hogy mennyire tudom azt, hogy mi történik a néha a fekete dobozokban.
A jó hír, hogy amit feszegetsz, az egy olyan téma, amivel mi is kellünk fekszünk, és ez a, abszolút ez a prioritás. Tehát ezt a szaknyelv úgy hívja, hogy ez a úgynevezett ilyen human on the loop típusú AI, tehát amikor az emberi felügyelet az megvalósul az AI algoritmusok fölött, és nálunk a, és azt talán mondhatom, hogy a szektor többi vállalatánál is ez a jellemző, tehát a minden olyan, ami adatbiztonságilag vagy folyamatilag kritikus, ott minden esetben van emberi felügyelet, tehát tényleg ezt inkább úgy kell elképzelni, hogy megsokszorozzuk az áteresztő képességét a banknak, meg a folyamatoknak a működésének, de nem úgy kell elképzelni, hogy garázdálkodnak különböző ilyen úgynevezett autonóm agentök, akik, és egyébként mi is meglepődünk, hogy miket végeznek, hanem ezek abszolút felügyelt modellek. Még a csalás detektálási példa, amit említettem, még ott is egy komoly csapat van, aki ezt élőben 0-24-ben felügyeli, monitorozza, és a kétes esetekben azonnal beavatkozik. Arról nem is beszélve, hogy az adatbiztonság meg ugye egy még régebbi téma, hát ez hála Istennek már, és megint csak van, aki persze erre panaszkodna, de egyébként ilyen szempontból ez nagyon fontos, hogy a GDPR és a hasonló adatvédelmi elvek, azok nagyon régóta velünk vannak, és igazából erre épülnek rá például az Európai Uniónak is a AI szabályozásai, tehát már ezeket a meglévő alapokat veszik alapul, és ilyen értelme az adatbiztonsági rész az adott.
Világos. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, akkor ezek szerint irány az AI washingból az AI backbone felé, és mindeközben edukáció, edukáció, edukáció. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártatok, és egy kicsit képbe hoztatok minket, meg a hallgatókat is. Kállai Gábor volt a vendégünk, a Sivaforce technológiai vezetője, és Szolecki Zoltán, az OTP AI és automatizációs vezetője. Köszönjük még egyszer, szép napot nektek.
Köszönjük, sziasztok.
Köszönjük, sziasztok.
Epic Stories, a Millás reggeli céltudatos digitális vezetőknek szóló rovata hangzott el.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az MBH Bank Corporate, a finanszírozási kérdések szakértője.
110 év, igen, 110 évvel ezelőtt ezen napon született Orson Welles, Oscar díjas amerikai filmrendező és színész. Ő nyomta le a világok harcát, ugye, a rádiójátékot, amiből a pánik lett, az H.G. Wells-nek a sci-fi-jét. Szerintem igen. Ha máshonnan nem, innen ismerhetjük. Na, egy mondását idézzük, ha nem lettek volna nők, még mindig egy barlangban guggolnánk, és nyers húst ennénk, mert azért hoztuk létre a civilizációt, hogy lenyűgözzük a barátnőinket. Hát, azért van valami.
Igen, de...
A csajozás viszi előre a világot, röviden.
Röviden, de minden ilyennél fölmerül, hogy ha valaki ezt ma mondaná, akkor milyen reakciók érkeznének rá, illetve hogy milyen fogadtatásra és kritikák érnék. Hát igen, de értjük, hogy mit akart.
Abszett.
Mit akart mondani, igen.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az MBH Bank Corporate, a finanszírozási kérdések szakértője.
Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan, érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Na hát akkor egy kis vasút, mert meg sem merek szólalni, hát egy olyan vasúti szakember.
Ne viccelj, tehát ne. Olyan jó, kikupáltad magad, kiképezted
ne
magad.
Ne viccelj, hogy... egy-két terminus technikus rám ragad, ami időről időre elfelejtek, hogy a kacifántosak ezek a vasúti.
Melyik a nyomkarima, vagy melyik volt a kedvenced?
Nem tudom, ja, most pontosan.
Hullócsöves rendszer?
A hullócsöves az nem rossz.
Jó. Na de azért az tipikusan a személyszállításban jellemző.
Persze, jellem, de az nincs.
Igen. Most nem ezzel most áruszállítással foglalkozunk.
Dr. Kovács Imre a vendégünk, a Reakargo Hungária igazgatóságának elnöke és vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt! Már.
Hát jó hírekkel nem nagyon találkoztunk, mert hogy uniós szinten sem, tehát az áruszállítás, vasúti áruszállítás részaránya az továbbra sem nő Magyarországon, meg nehéz helyzetben vannak a cégek. mit lehet röviden igen, erről?
Egy kicsit lazítsam a hangulatot, itt a Terminus Technicusoknál jártatok, és azt gondolom, hogy ezek a tényleg mély Terminus Technicusok, amiről beszéltetek, ezek nem sérti senki számára, hogyha nem tudja, hogy micsoda.
Persze.
De volt egyszer egy olyan MÁV vezérigazgató, aki postáról jött, és amikor meghallotta, hogy a MÁV-nál több ezer kerékpárt vásárolnak a beszerzők, akkor felháborodott, hát a postán nincs ennyi kerékpár, mint a kerékpárt vásárolni. Úgyhogy,
szóval a biciklire gondolom.
Igen. Mm-hmm. Tehát ezeket meg kell tanulni, és helyén kell kezelni. Igen. Tehát visszatérve sajnos a nem ilyen örömteli valósághoz, hát valóban ugye ezt mindig szoktam mondani, mi azt tudjuk elszállítani, elvinni, mint vasúti ipar, amit megtermel gyakorlatilag a mezőgazdaság és az ipar, a szolgáltatás, a logisztikai láncokat ezek föltöltik. Hát sajnos nem úgy állunk most, hogy dübörögne a vasúti árufuvarozás. Hát látjuk azt, hogy az ipari termelés itt az elmúlt hónapokban egy 8%-kal ugye a tavalyi alatt van, ez már meghatározza gyakorlatilag a mi irányainkat, és hát sajnos a vasúti számok még rosszabbak, mert főleg azok a iparágak estek vissza, amik
jellemzően vasúton szállítanak.
Tehát például az acélipar, és hát csak olyan visszaesésnek a mértékét szemléltessem, az első negyed évben a 23-as első negyed év alatt voltunk egy harmaddal, és a 24-es alatt voltunk 25%-kal. Tehát, és ami a tragédia ebben az a helyzetben, hogy ugye végigéltem hát egy 2008-9-es gazdasági válságot is, de őrült nagy különbség van az akkori meg a mostani helyzet között a vasúti iparban is, mert 2008. augusztusában egy olyan euforikus hangulat volt még a világon, hogy ha valaki engem megkérdezett volna, akkor azt mondtam volna, hogy a világ az szép, megyünk előre, növekedünk. Az más kérdés, hogy szeptemberben beütött a gazdasági váltás, de egy pillanatról a másikra. Egy nagyon magas szintről estünk be kb. 30%-ot.
Uh-huh. De most meg folyamatosan csúszunk.
De ez gyakorlatilag 2011-12-re úgy valahogy kikompenzálta. Igen. A rendszer, a világgazdaság, és visszaálltak a normális folyamatok. A mostani azért problémás, mert 2018 óta gyakorlatilag egy acélipari válsággal kezdődött, és erről korábban is beszéltünk, hogy minket nem a Covid rázott meg először, hanem az acélipari válság. Tehát mi 2018 óta folyamatosan csökken az az ipar, ami főleg vasútintenzív, és gyakorlatilag itt most ezek az egyharmad meg 25%-os visszaesések, ezek nem egy olyan euforikus 2008-as augusztus magas szintről estek be, hanem egy 2018 óta folyamatosan, tehát süllyedő szintről estünk le.
De hogy lehet ezt a működésben túlélni? Akkor ezek szerint van egy folyamatos erózió, már egy nem túl nyereséges időszak, amiben beüt egy ez, ilyen, mint a mostani.
És brutális költségnövekedés hozzá.
Igen. Ugye?
Ez így van, tehát ezek mind összefügg, az egész iparág gyakorlatilag az megremegett, és nem csak Magyarországon. Magyarországon főleg, mert a költségeink itt mentek el a legjobban. Ugye nekünk, ugye a cégcsoportunknak 15 országban van Európában vasútvállalatunk, tehát ismerjük a különböző országokban a vasútra nehezedő mondjuk költségnövekedéseket, és hát Magyarországon ugye az egyik legszignifikánsabb ez a jelenség. Gyakorlatilag mindenki problémákkal küzd. Az egyik legérdekesebb dolog, és ugye legjobban mutatja, hogy milyen problémák vannak, az egyik legklasszikusabb osztrák magánvasutat, a Wiener Lokálbánnak a kargó cégét, azt éppen a mai nap jelent meg a hirdetés, hogy el akarja adni a Wiener Lokálbán. Mm-hmm. Tehát ez egy nagyon-nagyon, ez olyan, mint a Gyesef, tehát egy ilyen nagyon-nagyon régi magánvasút, de kiszáll a vasúti áruforrozásból, mert azt mondják, hogy ők egy közszolgáltatás, mint személyszállítás, és egy 3 éve vesztességes tevékenységet nem hajlandók tovább finanszírozni. Tehát gyakorlatilag itt az idei évünk az a túlélésről szól. Nem csak Magyarországon, hanem egész Európában.
Tehát ez különösen szomorú, hogy amellett, hogy a működést megnehezíti, meg akár emberek munkahelye kerülhet veszélybe, de hogy ugye a fő cél az lenne pont, hogy a vasúti kargót fejleszteni, és ugye a közúti fuvarozással szemben, meg minden más egyéb környezet, tehát kevésbé kímélő megoldással szemben kéne fejleszteni, és ilyen állapotban van.
Hát ezek szép lózungok, ugye, amiket gyakorlatilag 30 éve hallok a vasúti diplomáciában, és ez teljesen mindegy, hogy Brüsszel, Párizs, vagy éppen Budapesten vagyunk, tehát a vasúti árufúrozást igen, növelni kell. Hát én elég sokat járok, ugye Sopron, Budapest, Bécs, Budapest között, és itt saját magam látom, vagy éppen Záhony, Miskolc, hogy a közutak hogyan vannak túlterhelve. Sajnos senki nem tesz semmit. Aha. Hát ez egy kis túlzás, amit mondok, de senki nem tesz semmit.
Uh-huh.
Tehát vannak országok, ahol azért vannak támogatási rendszerek, van egy olyan környezet a vasúti áruforozás számára, az a, ami motiválhatja az ügyfeleket arra, hogy menjenek el a vasúti áruforozás irányába, és mi annak ellenére, hogy most egy kicsit pessimista vagyok, és, de ez nem azt jelenti, hogy föltettük a kezünket. Nekünk van egy szervezetünk, amire egyébként nagyon büszkék vagyunk, mert nagyon kevés országban van ilyen vasúti érdekvédelmi szervezet, ami nekünk a Hungrélben megvalósult. Ezzel a Hungrélem igenis próbálunk megjelenni az érdekérvényesítésben, hogy ne csak a közutasoknak legyen egy tradicionális, erős lobbia, hanem a vasút is fölzárkózzon. És van egy programunk, amit lerögzítettünk, ez a vasúti áruforozási gazdaságosság és teljesítmény növelő akcióterv, fantasztikus neve van, rövidítve VÁGTA. Ez a VÁGTA, hát ez kicsit szimbolikus is, mert nincs időnk. Tehát nekünk nincs idők sétálni. Tehát olyan rossz helyzetben vagyunk jelenleg, és mi a közúttal nem versenyzünk igazából. Mi a közúttal együttműködni szeretnénk, és úgy szeretnénk vasútra terelni az árut.
Világos.
Ez a kombinált forrozáson keresztül. Tehát ez a két iparág, ez gyakorlatilag viszonylag szétvált. Tehát olyan szempontból, hogy vannak vasútintenzív, vasútaffin üzletek, meg vannak olyanok, amit közúttal lehet megcsinálni. És van egy közös felületünk, ez a kombinált fuvarozás.
Igen, arról is beszélünk még, de az egyeskocsis rendszerről beszélni kell, mert abban van állami támogatás, csak úgy tud megélni, és nagyon-nagyon fontos része a vasúti árufúrozásnak. Gyakorlatilag bárhol, leegyszerűsítem, bárhol föl lehet adni, egy-két kocsit is már, kisebb mellékvonalakkal is pályákon elhúznak a mozdonyok, és ezeket rakják össze, utána rendezik majd vonatokká, és utána bárhova így, bárhonnan, bárhova így lehet környezetbarát módon fuvarozni. Viszont az állami támogatás hamarosan lejár, és egy új időszak indul, ugye? Most ezzel kapcsolatban mi a helyzet?
Igen, hát ezen dolgozunk nagyon intenzíven, hogy ez az 5 éves ciklus, ami idén lejár, ez újabb 5 évre legyen meghosszabbítva. Ez kvázi, amit most felsoroltál, ez a szolgáltatási palett, ez egy közszolgáltatás. Uh-huh. Ugyanis a magánvasutak egész Európában irányvonatokkal foglalkoznak, az ami egy versenyszféra, ahol egy állomásról egy állomásra elviszek belföldön, akár nemzetközi relációkban, egy autószállító, egy autógyárnak például, vagy egy erőműnek az a
fuvarozás. És ott van több szolgáltató, van verseny, ott választhatnak a céget.
Az egyes kocsi fuvarozás az nem ilyen. Itt gyakorlatilag ez megint csak egy nagyon költségintenzív fuvarozási mód, ahogy említetted, hogy egy kis állomásról, Balassagyarmatról, valahonnan Kőszegről egy kocsit elhozok egy gyűjtőpontra, ahol összerakom, és gyakorlatilag hát ugye szemlélteti azt, hogy mit lehet ezzel elvinni, hogy egy vonaton mondjuk 80 kamionnyi árut el tudunk fuvarozni. Tehát, hogyha ezt a szolgáltatást nem csináljuk, akkor több 100 000 kamion szabadulna rá gyakorlatilag a közutakra, illetve mondjuk lenne több száz olyan magyar cég, aki nem tudna az export-import szolgáltatásait értékesíteni, mert adott esetben az olasz ügyfél, akár a magyar erőgazdaságoknak a fáját nem hajlandó megvenni közúton. Uh-huh. Tehát ezt pedig össze kell gyűjteni valahol, tehát nem csak arról beszélünk, hogy egy közszolgáltatást végzek annak érdekében, hogy a közútról áttereljem árut, hanem igenis a magyar gazdaságot támogatjuk, mert az agrártermékeket, az erdőgazdaság termékeit, az ócskavasat, de akár olyan veszélyes árukat is, azért vannak nagyon komoly, hála Istennek nagyon komoly vegyi üzemek, most szállítás szempontjából mondom, igen, Magyarországon, akiknek olyan áru kibocsátásuk, illetve olyan áru fogadásuk van, amit közúton nem lehet elszállítani. Uh-huh. Tehát ezek azok, amit, hogyha egy kamionba beraknának, és azzal történik valami, akkor nagyon nagy károk.
Milyen? És akkor ezt 5 évente dönt az állam arról, hogy akkor megadja
hát
a támogatást?
Hát egyrészt 5 évente dönt az
és
állam.
És most mikor lesz a következő, vagy most meddig jön a mostani?
A másik az, hogy ezt Brüsszelbe engedélyeztetni kell. Ja, tehát ennek van egy ilyen folyamata, gyakorlatilag hát nagyjából ott tartunk, hogy egy olyan nyár végére kell egy olyan kormány előterjesztést elkészíteni, amit utána egy brüsszeli engedélyeztetésre végig tudunk pörgetni. Ebben látom a legkisebb problémát. Tehát igazából az adminisztratív magyarországi dolgokat kell nekünk fölpörgetni, ugyanis Brüsszelben ez az egyes kocsi támogatás, ez egy viszonylag jó bejáratott dolog, ugyanis a németeknél, a svájciaknál, a szlovénoknál, az osztrákoknál is van ilyen rendszer, és hát ugye igaz, hogy nem csak mi, most már tavaly 9 vasútvállalat dolgozott ebbe az egyes kocsi fuvarozásba, és hát meg is tudtuk állítani a vasúti fuvarozás csökkenését ebben a szegmensben.
Ebben a szegmensben.
Amikor ugye minden csökken, ugye említettem ezeket az egyharmad, kétharmad, egynegyedet, gyakorlatilag az egyes kocsi fuvarozásban tudtunk egy kis növekedést. Nem az, hogy megállítottuk a csökkenést, hanem tudtunk növekedést.
És ha ez nem lenne, és erre nem lenne támogatás, akkor az nyilván... De akkor leállna, de akkor az iszonyatos nagy veszteség lenne, nem? De akkor rendezőpályadarakra sem lenne annyira szükség, egy csomó munkaerő.
Ez teljes mértékben így van. Tehát gyakorlatilag rendezőpályadarakot a MÁV bezárhatja. Ugye, ahogy említettem, több száz magyar cég nem tudja az export-import szolgáltatásait realizálni. Mi gyakorlatilag egy ilyen vészforgatókönyvet már évekkel ezelőtt készítettünk, hogyha mi ezt a hálózati lefedettséget, amit Magyarországon biztosítunk, ezt megszüntetjük, hát akkor gyakorlatilag ugye egy kis túlzással a kollégáimnak a kétharmadát kellene leépítenem.
Kétharmadát?
Igen. Ez az egyes kocsi fuvarozás.
Hát azért senkinek nem érdek, azért gondolom, az állam is tudja, nem? Tehát bízom benne,
én nagyon remélem, hogy ez tudatosul ugye a döntéshozókban. Itt tényleg ez nem egy cégre vonatkozik. Ugye, említettem tavaly 9 cég, idén már 11 cég szállt be ebbe, és ezek a cégek gyakorlatilag az idejében is ugye beleszámolták az árképzésükbe ezt az állami támogatást. Na most hát ott tartunk sajnos jelenleg, hogy még az idei január, február, március az még nem lett leszámolva, és hát türelmetlenül várjuk azt, hogy hogyan fogjuk tehát túlélni, még most már finanszírozás szempontjából.
Tehát abban is csúszás van, ami hát már az, elvileg
járna. Hát a cégek előfinanszírozzák gyakorlatilag ezt a támogatást.
De nagyon-nagyon reméljük, hogy ezt ebben ott tudjuk, hogy nehéz gazdasági helyzetben, de ezt a pénzt, ami ugye pántlikázva van, ez egy zöld forrás, ezt erre lehet adni, ezt meg fogjuk kapni minél előbb, ugyanis itt most már tényleg, ahogy említettem, ugye a Wiener Lokálbent Ausztriába, Magyarországon is nagyon-nagyon sok cég dolgozik a csőd szélén. És hogyha az év eleje az általában vasúti áruforrásban nem a legeredményesebb időszak, tehát általában ilyenkor veszteséget csinálunk, és akkor nyáron ősszel pörgünk föl, ugye, amikor főleg a mezőgazdasági termékekkel. Ha ezek a támogatások nem jönnek be idén, akkor gyakorlatilag az összes vasúti áruforrozó azok kivételével, akik mondjuk kombinált fuvarozásban német anyavállalattal rendelkeznek, és ugye viszonylag megbízható kombinált fuvarozásai vannak, de ezek viszonylag kisebb volumenre vonatkoznak. Ezek kivételével gyakorlatilag mindenki átmegy egy már a tavalyi év veszteségei is ehhez képest egy sokkal nagyobb veszteséges időszakban.
Lejárt az időnk, az a nagy probléma, még annyi mindent kérdeztem volna, hogy miért nálunk a legdrágább a felső vezetékből érkező áram, meg a kombináltra nem tértünk vissza. Várunk legközelebb is, remélhetően folytathatjuk a beszélgetést. És hát várjuk a hírt arról, hogy rendben megjönnek a pénzek, és az egyes kocsi támogatás is akkor a sínre kerül. Nagyon szépen köszönjük, hogy
köszönjük
itt voltál ismét.
Dr. Kovács Imrével, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnökével beszélgettünk.